Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvérek, 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. Úgy alakult, hogy nincs ma ezen az Isten tiszteleten kántorunk, úgyhogy minden önmagát kórustagnak gondoló, érző, vagy a kórusban már szívesen éneklő testvérünknek jó lehetőség ez arra, hogy segítse a közös éneklést. Tehát most elő kell venni az énekeskönyvet is, 66. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel, nagy dicsőségét szent nevének, mindenek dicsérjék széljel. Mondjátok ezt az Úr Istennek, csodálatosak dolgai, erősséged nagy hozzád esne, hízelked vén ellenségét. Foglaljunk helyet. Ha minden igaz, akkor a mai Isten tiszteletünket a Tatán lévő 40 tagú kórusunk, a köztük lévő három karnagy is hallja. Úgyhogy most akkor egy kicsit úgy, hogy ők is jól hallják, hogy milyen szépen el vagyunk nélkülük is. Isten áldja meg őket ott, ahol vannak. Keressük ki a 200. dicséretet, és a 200. dicséretünket próbáljuk meg végig énekelni, azaz mind a 6 rövid versét. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! 200. dicséret, minden versét énekeljük el. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Hogy a bűnös világnak szent ígéddel, mi velünk megváltunk. E földi vándorlásban te légy útmutató. Ó, maradj világosság, mi te vezess a tőtédben, hogy ne tévedjünk el. Ó, maradj áldásoddal, mi velünk, Úristen, szent kegyelmed áraszt ránk minden szükségünkben. Ó, maradj oltalmaddal, mi velünk, hű pajzsunk, hogy te világdiadalt ne vehessen rajtunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részéből, a 26. verssel kezdődő és a fejezet végéig tartó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, kivételesen ülve hallgassuk az ígét. Az Úrnak angyala pedig szólt Filipnek mondván, kelj fel és menj el délfelé, arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elment, és ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, aki az ő egész kincstárának felügyelője volt, és feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. Mondta pedig a lélek Filipnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodván hallotta, amint az Ézsaiás prófétát olvassa, és ezt mondta neki, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig ezt mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kérte Filipet, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt, mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett. Az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Filipnek ezt mondta, kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta? Magáról-e, vagy más valakiről? Filip pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdette neki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, és mondta a komornyik, imhol a víz, migától, hogy megkeresztelkedjem. Filip pedig így válaszolt, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Azt pedig felelvén ezt mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe, Filip és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Filipet, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az ő útján örömmel. Filip pedig találtaték Azótusba, és széjjel járva hirdette az evangéliumot minden városnak, míg nem Cezáreába jutott. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. És tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Drága mennyei, édesatyánk, szerető, jó és irgalmas Istenünk, köszönjük, hogy gondviselésed kirendelt mindent, ami számunkra, amire igazán szükségünk volt és van. Köszönjük, hogy óvtad, védted életünket meg annyi baj, betegség és fájdalom közepette, amikor ígéd szólt, és mi boldogan értettük meg, hogy abból te beszélsz hozzánk. Köszönjük, hogy lelked vigasztalta a sírókat, a megtörteket, a veszteseket, mindazokat, akik az elmúlt héten szerettüktől búcsúztak. Köszönjük, hogy van gondod a gyászolókra. Köszönjük, hogy tekintetüket tovább vezetted a sírnál. Oda, ahova a mi tekintetünket is el akarod vezetni hétről hétre. Jézus keresztjéig, ahol bűnbocsánatot és örök életet szerző váltság halált halt értünk, a Krisztus Jézus. Kérünk Istenünk, hogy áldásodat add most a felhangzó igére, add az ige hirdetőjére, és add az ige minden hallgatóira egyaránt. Köszönjük, hogy meghallgattál, Atyánk. Amen. Az ige meghallására készülve 172. számú dicséretünket énekeljük. 172. számú dicséretünket, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Reménykedünk, örök Isten, telik segítségül. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek ígéjét, felolvasom azt az új szövetségből, Jakab apostol közönséges levele első részéből, az első rész 17. versét. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ez egy olyan bibliai történet, amit felolvastam, amelyet a Bibliát ismerő emberek, vagy Isten tiszteletre rendszeresen járó emberek szinte mind kivétel nélkül jól ismernek, sokszor olvastak és sokszor hallottak. Ha nagyon egyszerűen szeretném összefoglalni, hogy miről is szól ez a hosszan olvasott bibliai történet, hogy mi az, ami látszik, mint történés a mi számunkra, és akkor nagyon egyszerűen arról van szó, hogy valahonnan Afrikából elindult egy férfi, feljutott Jeruzsálembe, és hazafelé tartva összetalálkozott Jézusnak egy tanítványával, Filippel, aki megkeresztelte őt. Ilyen egyszerű ez a történet, ezt lehet látni, miközben olvassuk ezt az igei történetet. Kedves testvérek, ezek a látható dolgok, ezek a látható mozdulatok, ezek a látható cselekmények és események ott vannak a szemünk előtt. De tanuljuk meg És vegyük nagyon komolyan, hogy a láthatatlan világ sokkal több és nagyobb annál, mint amit a szemeink be tudnak fogni. Mi egészen a szemeinkre, a látásunkra koncentrált életet élünk. Holott a látható világnál van egy sokkal nagyobb világ. Épp olyan valóságos világ, mint a látható. Ez a láthatatlan világ. Kedves testvérek, az események megértéséhez mindig a láthatatlan világ felé kell fordulnunk. Oda, ahhoz a világhoz, ahonnan elindul minden esemény, ami egyszer itt a Földön látható lesz. Nagyon jó lenne ezt megérteni. A lelki emberek pedig igazán kell, hogy tudják. Minden dolog, minden esemény, minden történés, ami egyszer itt a Földön az emberek számára látható lesz, az előbb igent kap a láthatatlan világba, hogy egyszer itt megtörténjen. Különös dolog ez. Koncentráltan aszerint szocializálódunk, hogy az a valóság, amit látsz. Az a valóság, amit a két szemeddel látsz és megtapasztalsz. Isten igéje pedig azt szeretné megtanítani nekünk, hogy van, ami a szemünk előtt van és látható, de van egy ennél sokkal nagyobb világ, a láthatatlan valóságok világa, és ez a kettő, a láthatatlan világ és a látható világ a legszorosabb kapcsolatban van egymással, és minden ott dől el, itt csak valamikor később megvalósul. Így lesz izgalmas, amit Isten igéje tanít, hogy a láthatatlanokra figyeljünk. Miközben mi egészen a láthatókra figyelünk. Mindent aszerint mérünk és ítélünk. És azt gondoljuk magunkról, hogy milyen bölcs emberek vagyunk. De mindig Istennek van igaza. Isten igéje pedig arról beszél, hogy a láthatatlan dolgok felé fordítsam a figyelmemet. Ennek a történetnek is van egy látható része, amit felolvastam. Röviden az annyi, mint az elején megfogalmaztam. Egy fekete afrikai férfi felmegy Jeruzsálembe, ott vesz egy bibliai tekercset, hazaindul, hazafelé találkozik Jézusnak egy tanítványával, megkeresztelkedik, és visszamegy Afrikába. Ez a látható történet. Ma pedig szeretnénk egy kicsit arra vinni együtt a tekintetünket, hogy mi van emögött, hogy történt ez, hogy előzte meg mindezt a láthatatlan világban, egy döntés. És hogyan munkálta ki Isten, hogy amit ő a láthatatlan világba eldöntött, az megvalósuljon látható módon itt. Ez az ige egyébként rátok is igaz, meg rám is olyan értelemben, hogy az egész sorsunk, az egész életünk, mindenünk úgy, ahogy van. A láthatatlan világban előbb volt ismert, mint ahogy megvalósult itt a láthatóban. A legizgalmasabb kérdése egy ember életének az, hogy összekapcsolódhat-e valaha valóságosan ezzel a láthatatlan világgal, hogy megértse. Megértse önmagát, a létezését. Hogy miért van? Ha ez a kapcsolat, ez az összeköttetés nem jön létre, azzal a csodálatos mennyei világgal, ahol eldőlnek a dolgok, akkor az ember örökké kétségek között élve keresi, hogy de miért vagyok én. És mindig érezni fogja, hogy nem vagyok a helyemen. Csak nem tudom, hogy miért. Hogy nem úgy mennek a dolgaim, ahogy szeretném. Csak nem tudom, hogy miért. Csak rosszul sikerülnek a dolgaim, de nem tudom, hogy miért. Arra szeretném vinni ma a figyelmeteket, hogy soha, még most sem késő, senkinek, hogy összekötődjön végre az élete igazán ezzel a csodálatos, láthatatlan világgal, hogy az ő látható élete magyarázatot, értelmet, célt kapjon. Kedves testvérek, az események, bármilyen eseményről van szó, az események megértéséhez mindig a láthatatlan világ felé kell fordulnunk. Mert minden onnan indul el. Minden. De rögtön hozzá kell, hogy tegyem, testvérek, hogy két nagy szellemi, lelki erő központból mind a kettő a láthatatlan világhoz tartozik. Indulnak el a megvalósuló dolgok. Két nagy szellemi, lelki erő központ van. Mind a kettő láthatatlan. És minden történések, események ebből a két nagy szellemi, lelki erőközpontból, ebből a láthatatlan világ két részéből indul, vagy az egyikből, vagy a másikból. Nézzétek, hogyan kezdődik ez a történet. Így kezdődik, hogy az Úrnak angyala szólt Fülepnek. Kezdődik valami. Az angyalok létezéséről a teljes Biblia teljes bizonyossággal tévedhetetlenül tanítja, hogy vannak. Vannak angyalok. Ez a szó magyarul, hogy angyal, angelos, lefordítva azt jelenti, küldött. Küldött. Az angyalok Isten szolgái, teremtmények. Isten világában élnek. Számunkra láthatatlanok, de ha Isten ilyen parancsot ad nekik, láthatóvá lesznek, s pont olyanok, mint egy ember. Az angyalok egyébként szellemi lények. Egy valaki parancsol nekik, az Isten. Ember nem parancsolhat nekik. Nincs hozzá joga. Az angyalokat tér és idő nem korlátozza. Semmilyen földi törvényszerűség nem igaz rájuk. Mennyei égi lények az angyalok. Ők Isten láthatatlan, csodálatos világának a szolgálói, a munkatársai és az eszközei. Létezésük és szolgálatuk, testvérek, végigvonul a Biblián, az egész Biblián. Végigvonul az Ószövetség könyvein, végigvonul az Új Szövetség könyvein. Az angyalok az Isten csodálatos világának, szellemi, lelki erőközpontjának a munkásai, a küldöttei. Külön izgalmas, testvérek, az, hogy Jézus földre érkezése, testetöltése, születése, szenvedése, halála, feltámadása kapcsán milyen elképesztő aktivitással vannak jelen az angyalok. Mert nem csak a föld, de az ég számára is a legnagyobb esemény Jézus és az ő földi szolgálata. Kedves testvérek, amikor angyal vagy angyalok jelennek meg a bibliai híradás szerint, látható módon és hallható módon szólnak, az mindig ugyanazt jelenti, azt, hogy rendkívüli dolgok fognak következni. Mindig azt jelenti. Amikor Isten direktbe beleszól az életbe, azzal, hogy odaküld egy angyalt vagy angyalok seregét, gondoljatok karácsony éjszakájára, az mindig azt jelenti, hogy valami egészen rendkívüli dolog fog elkezdődni. És az a rendkívüli dolog lehet, hogy egy embernek szól, de mégis sokszor egy egész földrésznek, egy világnak mond üzenetet. Azon az egyen keresztül. Testvérek, amikor Isten küldi az angyalát, az angyalait az ég felől, akkor nagy események készülnek. És nagy dolgok következnek be a földön. Amikor az angyal megjelenik és megszólítja Filipet, Filip tudja, hogy valami egész rendkívüli küldetés vár rá, akkor is, ha nem ért belőle semmit. Nem tudja, hogy mi vár rá, de engedelmes az angyali szónak, azonnal mozdul, fut, szalad, aztán eljut egy útkereszteződéshez, és mint egy mai stoppos, megáll és vár. Neki az angyal csak annyit üzent, hogy menj oda ehhez az útkereszteződéshez. És ő oda megy, és áll, és vár. És majd jön is az Isten terve szerint az, akivel találkoznia kell. Testvérek, amikor megmozdul Filip, ő Jézus gyermeke, nem tudja, hogy hogyan s miként, de egyet biztosan tud, nagy dolgok lesznek. És engem erre használni akar az Isten. Nagy dolgok fognak történni. Valami elindult a mennyből. Angyalt küldött az Isten. Testvérek, mielőtt megvalósulnak a dolgok a földön, eldőlnek azt megelőzően a mennyben. Most fontos dolog kezdődik. Valami nagy jó dolog fog kezdődeni ezzel a pénzügyminiszterrel, ezzel a szerecsen komornyikkal. Valami nagy jó dolog. Olyan gyönyörű látni azt, hogy az a jó dolog, ami bekövetkezik, az a mennybe dőlt el. A két nagy erőközpont közti alapvető különbség, hogy ami Isten világából indul el, az jó. Az jó. Kedves testvérek, minden jó dolog Istentől indul ebbe a világba. Nem belőlünk indulnak a jó dolgok. Úgy szeretnénk magunkra mondani, hogy olyan jó ember vagyok, csak a Biblia nem tudja. Csak a Biblia nem ezt mondja. Lehet ellene tiltakozni. Azt mondja Isten ígéje, hogy senki nem jó. Csak egy, az Isten. Ezért minden, ami Istentől indul, abból a csodálatos világból, az jó. Az jó akarata Istennek. Testvérek, nincsenek jó emberek. Csak jó Isten van, aki adja és munkája, segíti célba érni a jót, bennem is. Meg általam is. Mert minden jó és tökéletes adomány onnan Istentől olvastuk. Onnan száll alá. Nem a szívemből ugrik ki. Nem a természetemből ered. Hanem azt mondja az ige, hogy minden jó és tökéletes adomány Istentől száll alá. Nem azt mondja, hogy ott hordod a szívedbe. Tudjátok, mit mond a szívünkről Isten ígéje? Gonoszabb mindennél. Mese, hogy a szíveddel jól látsz. Nagy baj, aki a szívével úgy gondolja, jól lát. Isten azt mondja, gonoszabb mindennél. És hozzáteszi, kicsoda ismerheti meg. Kicsoda. Úgy, hogy nem így gondolkozunk magunkról. De mindig az a fontos, hogy Isten hogy gondolkozik rólunk? Mert egyszer ő előtte állunk meg. És ott nem mondhatjuk, hogy Uram, de hát én egy jó ember voltam. Hát körülöttem virult az élet, körülöttem az emberek boldogok voltak. Uram, ha láttad volna a férjemet, csupa öröm volt az élete. Én mellettem, hát milyen lett volna neki? Harmónia és szépség. Láttad volna a feleségemet, Uram? Milyen megelégedett asszony volt. Láttad volna a boldog gyermekeimet, hogy ilyen apjuk volt. Szóval ott ez nem fog menni. Testvérek, a bántást, a gonoszt, a bajt, a pusztulást, az a másik láthatatlan erőközpont. Az tervezi és az munkája. Neki is vannak küldöttei. Neki is vannak eszközei. A sátán és a bukott angyal serege. A hajdan volt világosság angyalai, aki az íge szerint megsötétültek, ahogy föllázadtak Isten ellen. Van egy másik láthatatlan szellemi-lelki erőközpont. Arról nem azt olvasjuk, hogy jó. Pont az ellenkezőjét. De testvérek, ahogy megtalálja Isten a maga angyalait, úgy találja meg az a másik erőközpont, a maga küldötteit. Istennek angyalai vannak, a sátánnak ördögei. Ez a két nagy erőközpont, szellemi erőközpont mozgatja az életet. Mind a kettő láthatatlan.
S mégis mennyire valóságos mind a kettő? A sátán ördögei azok, akik Isten ellen fellázadtak, és akikben ott van és munkál az örökös lázadás Isten ellen, a lázítás Isten ellen, örökké munkálkodik a hitetlenség és kételkedés, mert szórja a magot, a hitetlenség és kételkedés magjait, felforgat és szétdobál, mondja Isten igéje, zavart kelt és zavaros állapotokat hoz létre, értelmezhetetlenné teszi az életedet, ezzel szemben az Úrnak angyala szólt Fülepnek. Kedves testvérek, vegyük komolyan, hogy az odafelvalókkal törődjünk. Hát nézzük csak, mi is készül a történet szerint. Jön Jeruzsálembe egy ember, aki templomba igyekszik, az íge fontos megjegyzést tesz azért, hogy imádkozzon. Milyen jó, hogy odaírta a Isten lelke, hogy imádkozzon, mert nem azért járnak az emberek templomba, hogy imádkozzanak. Nagyon sokfajta gondolat és indulat viszi az embereket templomba. Érdemes lenne megkérdezni önmagunktól, hogy imádkozni jöttem én ma ide? Nem véletlenül iratja meg Isten, hogy az az ember imádkozni ment a templomba. Imádkozni ment. 1500 kilométert gyalogolt a hazájából, Afrikából, hogy Isten tiszteletre, templomba menjen. Hát, ma süt a nap, ma nem tudok elmenni. Ma fúj a szél. Ma esik a hó. Ma nem esik a hó, de veszélyes. Ma nincs kedvem. Ma fáradt vagyok, ma nem érzem igazán jól magam. 1500 kilométert ment, hogy elmenjen a templomba imádkozni. Csak egy megjegyzés, nem fogok róla beszélni. Háromféle ember nem jár templomba. Nem járnak a hitetlenek, azok nem járnak templomba. Nem járnak a közönyös szívűek, és nem járnak a szektához tartozók. Majd egyszer körbejárjuk ezt, mert izgalmas kérdés. Jézus viszont járt templomba. Azt olvassuk sok helyen az evangéliumokban, hogy Jézus az ő szokása szerint elment templomba. Nem azt olvassuk, hogy karácsonykor templomba ment. Húsvétkor Jézus templomba ment. Jó kedve volt, jól ébredt, templomba ment. Rosszul ébredt, nem ment templomba. Szokása szerint elment a templomba. Imádkozni ment. Három dolgot mond róla az ige erről a szerecsen férfiről, aki templomba ment imádkozni. Az első az az, hogy fekete ember volt. Tudjuk, hogy Noé három fia közül Kám volt az, aki majd a feketék leszármaztató atya lesz, belőlük születnek a kánaániták, akik egy életen át harcba állnak Isten népével. A másik, amit megtudunk róla, hogy eunuch volt, herélt férfi. Ennek pedig az volt az oka, hogy egy királynőt szolgált, és a kor rendje és törvénye szerint egy királynő udvarába csak ilyen férfiak szolgálhattak. A harmadik, amit megjegyez róla a Biblia, hogy pénzügyminiszter volt. Gondoljátok el, Mózes azt tanította, hogy aki férfiatlanított ember, az ne menjen Isten házába. Jézus azt mondta, hogy nehezen mennek be a gazdagok Isten országába. Ehhez jött, hogy még Kám nemzetségéhez tartozó fekete is volt. De mindent legyőzött. Ezeknek ellenére templomba ment imádkozni. Örök titok, hogy miért. De ami biztos, hogy Isten titokzatos kiválasztása volt mögötte. És most egy pillanatra gondolkozzatok el ezen. Jézus születésekor megmozdul kelet, és elindul három csillagjós keletről, és hódol a megszületett Jézusnak. Ki mozdította meg őket? Egyszer csak kelet ott térdel Jézus előtt, a megszületett király előtt. Most délről, Afrikából, egy másik földrészről elindul egy ember mindent legyőzve, hogy imádkozzon. Nem izgalmas kérdés? A kiválasztás. Milyen boldogító titok ez, hogy Isten keze ott van felettünk. Jézus mondott ilyet, hogy az utolsókból elsők lesznek. Heródes, negyedes fejedelem és udvara kimarad az üdvösségből. A napkeletről jött ateisták, meg bekerülnek. Jeruzsálem népe elveti Jézust, egy néger, kasztrált pénzügyminiszter bekerül az üdvösségbe. Az utolsókból elsők lesznek, mondja Jézus, az elsőkből meg utolsók. Aztán még megtudjuk róla, hogy Jeruzsálembe vett egy Bibliát. Ma már a konfirmandusoknak nem kell venni Bibliát, mert kapnak a gyülekezettől, mikor konfirmálnak. De van-e Bibliánk? Van-e Bibliánk? Na nem arra a könyvre gondolok, amit 20 éve nem vettünk elő, vagy Isten tudja, hol van, ha megvan még. Van-e Bibliánk? Tudjátok, milyen csodálatos dolog, hogy bemegy ez az ember végül a templomba, csak a külső részbe állhat meg, mert nem mehet beljebb Isten népével, nem keveredhet össze, és vesz végül egy Bibliát, a Bibliából egyetlen egy könyvet, Ézsaiás könyvét. Tudjátok, miért izgalmas ez? Azért, mert ez az egyetlen bibliai könyv, amelyik a kasztrált emberekről reményteli ígét mond. Ez az egyetlen bibliai könyv. Így szól az Úr a herélteknek. Olvasom az igét. Akik megőrzik szombatjaimat, szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez, adok nekik helyet a házamba, falaimon belül, és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Örök nevet adok nekik, amely soha nem vész el. Név, ami nem vész el. Hát aki kasztrált, annak se fia, se lánya nem lehet. Milyen névről beszél az Isten, hogy soha nem vész el? Nem érti. Aztán olvassa tovább Ézsaiás könyvét, és megint valami különös dologra akad, hogy hangosan olvassa, hogy mint juh viteték mészárszékre. Olvas egy királyról, akit kivégeznek, és mégis él. Semmit nem ért. De olvassa. De Isten gondot visel arról, hogy mindent megértsem. Mert Istennek óriási terve van ezzel az eunukkal. Isten gondot visel rá, vágyat ad a szívébe. Enged a vágynak, és 1500 kilométert utazik. Eljut a jeruzsálemi templomba imádkozni. Nem mehet be, csak kint állhat meg, de eljut. Ott vesz egy Bibliát, éppen véletlenül macskakörömbe, Ézsaiás könyvét veszi. Ott olvas arról, hogy az olyanoknak, mint ő, a kasztráltaknak van helye Istennél. És olvas, fiak és lányok nevénél maradandóbb névről, és olvas egy királyról, és Fülöp fölhág mellé a kocsiba, és kezdi magyarázni nekik Jézust, vagy neki Jézust, mert testvérek, az egész Biblia Jézusról szól. Aki vergődik az Ószövetséggel, meg az Új Szövetséggel, hadd segítsek nektek. Kizárólag Jézusról beszél a Bibliád. Az egész Ószövetség, Jézus maga sorolja. Mózes, a proféták, a zsoltárok mind én rólam beszélnek, mondja Jézus. Lukács evangélium 24. részébe, az Emmausi tanítványoknak. Mind rólam beszélnek. Ezért Fülöp magyarázza a prófétát, Ézsaiást. És kiről beszélhet? Nem Izraelről, nem a zsidókról, nem a nem tudom én kiről. Magyarázta neki Jézust. Jézust. És akkor megért mindent. Megérti, hogy olyan nevet kap, aki hisz Jézusban, amely bekerül az örök élet könyvébe, és onnan nem lehet kitörölni. Megmarad a neve, inkább, mintha fia meg lánya lenne. Örökkévaló módon beírattatik a neve az örök élet könyvébe. És megérti, hogy ez a Jézus meghalt az ő bűneiért is. Meg lehet keresztelkedni, kérdezi. Hát, ha hiszel, akkor meg lehet. Isten megtervezte és végrehajtotta, de mit is? Hát erről szól az egész történet, amit most válaszolok. Isten elgondolta, megtervezte és végrehajtotta. Mit? Hogy valaki a szívébe vigye el Afrikába Jézust. Azt is megtervezte, és végre akarja hajtani, hogy a te családodba valaki vigye egyszer haza a szívébe Jézust. Azt olvassuk, hogy örömmel indult haza. Visszament eunuknak Kandaké királyasszony udvarába. Visszament pénzügyminiszternek, visszament a pogányságba. De akkor minek örült? Mindenki tudja, aki egyszer a keresztre rácsodálkozik hittel, és Jézus lakozást vesz a szívébe. Meglophatatlan öröm tölti el. Az egész történet ezért van. Mikor az angyal megjelenik, nagy dolgok lesznek. Hát, hogy ne egy földrész, nem kis terület, egy földrész kereszténységéért. És nézzétek meg, egy pénz szerető, egy kasztrált, egy pogány, de ha Istennek tetszik, nincs előtte akadály. Örömmel ment haza, mert Jézust vitte. A szívében. Hogy Jézus él benne. Testvérek, a keresztény embernek egy örömforrása van. Jézus. Ha nincs Jézusa, pont olyan, mint a többi ember. Nincs örvendező élete. Nyafog, nyámog, kényeskedik, mimóza, mindig megsértődik, mindig baj van, mindig rossz emberek veszik körül, mindig pocsék az élet. Nincs Jézusa. Az a mi örömforrásunk. Örömmel ment haza. Tudjátok itt az eredeti szövegben, hogy örömmel azt jelenti, hogy kitakarítva, rendbe téve. Itt bent, mikor Jézus lakozást vett, kitakarítva, rendbe téve, ebbe az állapotba került a szíve. Jézussal együtt nincs disznól. Vagy ő, vagy a disznól. Amikor valakinek a szívébe az Úr Jézus lakozást vesz, ott megkezdődik, hogy kitakarítva, rendbe téve az életem. Persze, hogy örömmel van tele. És persze, hogy nincs öröm benne, ha nincs kitakarítva, és nincs benne rend. Aki szívébe fogadja Jézust, abban rend lesz. Akinek a bűnét a kereszt kiegyenlítette, annak van oka örömre. Befejezem, milyen csodálatos mennyei erőket mozgósított az Isten, hogy az a nagy jó, ami a Golgota keresztjén született, eljusson a napkeleti bölcsek révén keletre, eljusson a Szerecsen komornyik révén délre, eljusson Európába, és eljusson a te szívedbe. Micsoda erőket mozgósít érte, és mióta már. Ha egyszer eljut, te is nagy örömmel mész haza. Jó lenne. Nagyon jó lenne. Szívemből kívánom, menj egyszer így haza. Imádkozzunk. Úgy szeretnénk mi örömmondók és békekövetek lenni ebben a világban, ott, ahol élünk, és azok közt, akik közt élünk. Ne haragudj, Urunk, hogy olyan kevésszer jön az öröm szava és a békesség szava belőlünk. Köszönjük, hogy te mindent megteszel azért, hogy így legyen. Hogy egyszer örömmel menjünk tovább a mi útunkon. Mint ez a Szerecsen férfi. Mennyi minden volt keservesen rossz az életébe, és mégis minden semmivé lett ahhoz az örömhöz képest, amit te adtál neki, hogy lakozást vettél a szívébe. Örvendeztes meg bennünket is, Urunk, önmagaddal, hogy veled mehessünk, örvendezve haza a mi útunkon. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd jelezzem, hogy az iratterjesztésbe olyan jó tempóba haladnak azok, akik gépelik az igehirdetéseket, hogy ezen a vasárnapon már hozzáférhető az előző vasárnapi Isten tisztelt is. Tehát akit valami megfog, megérint, tovább akarja gondolni, vagy valakinek szeretné odaadni céllal, az nyugodtan menjen be az iratterjesztésbe, és ott érdeklődjön, amikor az iratterjesztésünk működik. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Kedden március 15-e nemzeti ünnep lévén órákat külön nem tartunk. Szerdán kóruspróbánk van, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtök este 6 órakor ifióra, pénteken 3 ifjúsági óra van, 2 ifjúsági csoporté 5 órakor, 1 a legnagyobbé 6 órakor. Szombaton 10 órakor konfirmandus óránk van, és jelzem azoknak, akik az itteni imaközösségnek tagjai, hogy szombaton délután 4 órakor, úgyis tudják, akik benne vannak, tehát most szombaton délután 4 órakor imaközösségi alkalmat tartunk a gyülekezeti teremben. Hirdetem, hogy a reánk jövő vasárnap, virágvasárnap, 10 órakor istentisztelet lesz, ugyanakkor gyermek istentiszteletet is tartunk, és megőrzést is vállalunk. Kedves testvérek, egy kicsit előrébb is megyek, és hirdetem azt, hogy március 21-től a nagy hét napjain, hétfőtől péntekig, este 6 órakor itt a templomba bűnbánati előkészítő sorozatot tartunk, és mind az összes estét szeretném én tartani. Szeretettel hívom a testvéreket. Tehát a reánk nem most, hanem aztán következő nagy hét, minden estéjén, este 6 órakor itt a templomban tartjuk a bűnbánati előkészületünket. Nagy pénteken természetesen délelőtt is lesz istentisztelet és urvacsoroztás, és a sorozatunk nagypénteken este 6 órakor urvacsoroztásos istentisztelettel zárul. Egyúttal hadd kérjem, hogy urvacsorákra megajánlásokat kérünk a lelkészi hivatalba. Itt tehát most nagypéntekre, húsvét első napjára és húsvét másnapjára kérünk megajánlást, bort és kenyeret. Kérjük, hogy az 1% felajánlható adónkkal támogassuk a gyülekezet kapunyítás közhasznú alapítványát. Ezzel kapcsolatban információ a lelkészi hivatalban, a hirdetőtáblán és a honlapunkon is olvasható. Ezzel segítjük a gyülekezeti közösségünkhöz közel lévő szegény, nehézsorsú gyerekeket, valóban felekezeti hovatartozástól függetlenül. Tehát van egy ilyen közhasznú alapítványunk, az a neve, hogy kapunyítás. Segítsük adónk 1%-ával. Húsvéti körlevelünket beborítékoltuk, készen van, rövidesen kiküldjük. Jelentem, ahogy az elején jeleztem is, hogy kórusunk erre a hétvégére Tatára utazott, ezért nincs kántorunk, ezért vagyunk kissé foghíjasak. Kedves testvérek, mielőtt a gyászolókat is megemlíteném, egy levelet szeretnék részben megosztani veletek. Megbízható egyetemista pár, ahol a nagypapa református lelkipásztor volt, most már nyugdíjas és esperes, jó barátom és testvérem volt. A pár feleség részének az édesanyja is református lelkész. Szeptember 1-től keresnének valamilyen a fiatalok, valamilyen lakás megoldást. Ezt csak azért mondom el, hogy bizalommal lehetünk a fiatalok felé. Bátki Miklósnak hívják a nagypapát, nagyszerű esperes barátom volt, és a leánya is végzett református lelkész, hát az ő sarjadékokról és párjáról volna szó, vagy garzonlakást, vagy önálló lakrészt keresnének. Két fiatal ennyit írtak nekem, hogy 60 és 70 ezer forint közti összeget tudnának erre ők félretenni az egyetemi tanulmányaik mellett, mert 3 évig még egyetemisták. Aki tud segíteni, segítsen, jó családból jönnek. A leányt úgy hívják, hogy Móricz Anna Réka. Abból a családból való. Kedves testvérek, gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Pados Juliána testvérünket, aki 93 esztendőt élt, és özvegy nagy Zsigmondné testvérünket, gyülekezetünk tagját, aki 89 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére értünk. Hadd jelezzem, hogy most elénekeljük a 466. számú dicséretünknek az első versét. Ezzel befejezzük itt az Isten tiszteletet, és március 15-e közelettével a szokásos rendünk szerint kimegyünk, így velem pont szembe, ott van a cserkészeink által felállított kopjafa, rajta már egy szép cserkész parancsnok úr által vásárolt koszorú, és ott pedig majd eldöntjük, hogy mit én azt szeretném, hogy a szózatot odakint együtt, ahogy szoktuk, énekeljük el. Most tehát zárjuk az Isten tiszteletünket ezzel az egy énekverssel, 466.1, és azután elindulunk majd együtt ki a kopjafához, ahol a szózatot énekeljük. 466. Rátökünt már hitem, megváltom Istenem.